or short day, mən keçində halkım mənim. Tehát akkor a Marsról lenne szó, ugye asztrobiológiai szempontból mindenki biztos tudja, meg már sokat hallott róla, hogy ez mennyire fontos dolog. Akkor még egy ábra, amit most találtam a szünetbe, és korábban kellett volna már levetítenem, még az Európa, meg a, sőt, még a Titán előtt. Az csak egy nagyon érdekes összefoglaló, érdekes olyan szempontból, hogy ez nem nagyon ment át úgymond a köztudatba. Mégpedig ez arról szól, hogy a naprendszerben jelenleg hol mennyi folyékony víz van olyan állapotban, hogy, hogy összefüggő víztesteket alkot. Tehát nem úgy, hogy folyékony vízcsepp, mondjuk a Jupiter felhelyében folyékony vízcsepp van, hanem úgy, hogy a víz, a folyékony víz az összefüggő víztestet alkot úgymond. Most így baloldal a naprendszerben jelenleg előforduló ilyen folyékony víztesteknek a eloszlása látszik. Ugye ez ember azt hinné, hogy a Földön van a legtöbb, de hát ugye nem, hanem a legtöbb az a Titán belsejében lehet, ahogy az előbb megnéztük. Utána jön az Európa, ahogy megint csak előbb szó volt róla, azután jön a Föld, ez a sötétebb kék. És utána pedig esetleg, ez már ilyen bizonytalan dolog, hogy a Ganymedes, Callisto meg a Mars, esetleg az Enceladus, de az még bizonytalanabb. Ugyanis ezek szintén olyan jégholdak, mint az Európa, amelyeknek a belsejében a feltételezések szerint lehet, hogy vízóceán van, de itt sokkal bizonytalanabb a dolog, mint az Európa esetén, valamint a Mars. És ez vizuálisan megjelenítve látszik itt jobb oldal. Fent ez a vonala az égitest, adott égitest felszíne, itt pedig lefele megyünk, ugye lefele. Kilométerbe 100 km, milyen 200-300 km, milyen vagyunk. Na most, igen, ez egy kicsit ellentmond annak, amit előbb mondtam, az a Titán óceánjának a mélységéről, de hát ez sokféle, úgy látszik, ez egy másik becslés alapján készült még. A vízszintes tengelyen, ami itt van, csak azért, hogy ne egymás helyén hátán legyenek az egyes égitestek, pedig a sűrűség van gram per köbcentiméterben. Az adott égitestnek a sűrűsége, nem a víz sűrűsége, hanem az adott égitest átlag sűrűsége. Tehát egyre nagyobb sűrűségű égitestek következnek balról-jobbra. Ez a kék tartomány pedig azt mutatja, hogy a feltételezett vízóceán az milyen mélységben van. Ugye itt jól látszik, hogy miért a Titánban van a legtöbb folyékony víz, hát azért, mert neki valami iszonyú vastag ez a vízóceánban. Utána jön az Európa, ugye ezzel. Aztán a Ganymedes, meg a Callisto, az két pici feltételezett valami. Itt van a Föld. Itt ez a Föld. Ott azért biztos a dolog. Itt pedig a Marson. Szintén feltételezett felszín alatti folyékony víz. Most fontos, hogy ez a jelenlegi folyékony víznek az eloszlását mutatja, nem pedig valami régi feltételezett, vagy régi... Oh. Jó, oké. Okay. Még rosszabb, most jön. Mert előbb is így volt, nem baj. Na, tehát, ez nagyon csúnya az ábra. Akkor a Marsról mi az, amit asztrobiológiai szempontból érdemes összefoglalnunk? Ez ugye egy nagyon-nagyon népszerű téma, nagyon sok helyen hallani róla. Nagyon-nagyon lassan akar megjelenni az a könyv, ami ezzel foglalkozik. Most már lassan harmadik éve szenved a... Szóval lassan fog megjelenni, nagyon. Úgyhogy, mivel ez egy nagyon-nagyon tág témakör, ezért most itt egy kicsit keskeny szeletét látjuk ennek. Ugyanúgy, mint ahogy a többinek is, csak azokat jobban össze lehetett foglalni a rövid keretben. Tehát, most a Marsnál olyan szempontból érdemes a vizsgálatunkat végezni, hogy egyrészt megnézzük megint csak azt, hogy először is, hogy milyen anyagok voltak jelen. Itt nagyon fontos ugye megint csak a víz jelenléte, a folyékony halmaz állapotú víz jelenléte, ahogy azt a Simon Tamás már mondta, illetve majd hát az egyéb anyagokra csak kisebb mértékben térünk ki. Utána jön az energiaforrás, hogy milyen lehetséges energiaforrás van arra, hogy ebben a vízben a különböző anyagok kombinálódjanak. Végül pedig az időtényezőre térünk ki. Ugye tulajdonképpen ez az a három, amit az asztrobiológiában vizsgálni szoktuk, anyag, energia, idő. És akkor ebből jó esetben kisül valami a végén. Tehát, akkor először nézzük, az anyag tényezőt úgymond. Ugye elsősorban kezdjük a vízzel. Ugye vízről, hát itt ma már volt szó, a Simon Tamás említette, ugye, hogy ez egy rettentő fontos általános oldószer, aminek a közegében ugye nagyon sokféle kémiai reakció lezajlik, tehát egy ideális közeg, úgymond. Na most az első kérdés, hogy volt-e víz a Marson? Nem, a legelső kérdés az, hogy van-e jelenleg víz a Marson, utána az, hogy volt-e, és ha igen, akkor mennyi. Most azt, hogy jelenleg van-e víz a Marson, a vízen ugye folyékony halmazállapotú vizet értünk, arra azt kell válaszolnunk, hogy a felszínen jelenleg folyékony halmazállapotú víz nincsen, vagy pedig ha van, akkor is csak elvétve lehet. És nagyon kis mennyiségben, helyenként kis mennyiség jelen. Na most, a másik kérdés, hogy volt-e valamikor víz? Most erre azt tudjuk mondani, hogy igen, volt víz, erre sok különböző jel utal. Az egyik az az, hogy tulajdonképpen ez egy fantázia rajz, ez nem utal arra, tehát ez nem az a jel, ami alapján azt mondjuk, hogy a Marson víz volt, hanem mivel azt mondtuk, hogy a Marson víz volt, valaki elkészítette ezt a rajzot. Egyébként itt ez érdekes, mert erre van dél, erre meg észak. És itt van a Berliner völgyrendszer, ezek itt az északi mérföldek, stb. Ez itt a Kazei völgy, itt van az Olympus Mons, az pont lemaradt, mert valamiért, ja igen, mert rosszul hívták el eddig felét, és le kellett takarni. Na, mindegy. Tehát különböző jelek utalnak arra, hogy egykor nagyobb mennyiségű víz volt a Marson. Először is az, hogy ez az anyag, amiből összeállt a Mars, az tartalmaz vizet. Tehát ezt tudjuk elméleti megközelítések alapján, valamint tudjuk a Marsról származó meteoritok alapján is. Hogy az a belsőből lévő anyag, az tartalmazott vizet. Ez még egy közvetett ismeret. Akkor léteznek a Marson olyan felszínformák, ugye legnépszerűbb a folyóvölgy, legnépszerűbbek a folyóvölgyek, amelyek arra utalnak, hogy egykor volt folyékony víz a felszínén. Ezek a folyóvölgyek léteznek különböző állóvíz testekhez kapcsolódó felszínformák, illetve azoknak a nyomai, valamint létezik a légkörben az izotóp eloszlás, amit mérni tudunk, ami szintén arra utal, hogy jelentős vízmennyisége lehetett a Marsnak egykor. Na most jelenleg úgy néz ki az egész, hogy a Mars összeállása után az a globális vízmennyiség, amivel ő rendelkezett, az, hogyha egyenletesen oszlanna el a bolygó felszínén, akkor olyan nagyon durva becslés szerint nagyságrendileg 100 méter vastag vízborítást tudna adni. Tehát nagyjából 100 méter vastag lehetne ez a vízborítás. Ez persze csak egy nagyon-nagyon durva becslés, ettől jelentős eltérések vannak. Most akkor először a víz kapcsán nézzük meg azt, hogy időben a Mars fejlődése során milyen formában volt jelen a víz, azért csináljuk így, mert ennek segítségével nagyon jól végig lehet követni tulajdonképpen a fejlődés történetet. Ugye a Titánnál meg az Európánál azért nem így csináltuk, mert ott gyakorlatilag egy jelenlegi pillanatfelvétel látszik. Ott a régi idők nyoma az nem nagyon látszik. Biztos van sok helyen, de jelenleg nem látjuk azokat. A Marsnál viszont nagyon-nagyon sok régi nyomot látunk a felszínen. Na most melyek ezek? Hát először is vannak ezek a különböző idős vízfolyás nyomok, illetve álló víznyomok, amelyek arra utalnak, hogy egykor az égitesten folyékony halmazállapotú víz lehetett a felszínen. Ez egyben arra is utal, hogy ennek megfelelő hőmérséklet és nyomás viszonyok uralkodtak rajta, mert ugye ha jelenleg megnézzük a Marsot, akkor kiderül, hogy egyrészt túlságosan hideg van a felszínén, átlag hőmérséklet ugye mínusz 60, mínusz 70 fok, másrészt túlságosan kicsi a légnyomás, mondjuk néhány százaléka annak, ami itt ebben a teremben van. Tehát túl hideg van, meg jelenleg túl kicsi a légnyomás ahhoz, hogy folyékony víz lehessen a felszínen. A víz ugye vagy szilárd, halmazállapotú jég, vagy pedig egyből elpárol. És akkor vízgőz. De víz az nem nagyon lehet a felszínen. Na most ahhoz, hogy egykor a Mars fejlődésének elején folyékony víz lehetett is a felszínen, ahhoz megfelelő hőmérséklet és nyomásviszonyokat kell csinálnunk, tehát vastagabb légkör kell, magyarul. Ugye itt már beszéltünk arról, még a legelején, hogy, hogy egy csillag, például esetünkben a nap, élete során, ahogy öregszik, egyre erősödik a energia kibocsátása. Tehát, hogyha időben visszamegyünk, múltba, akkor régen gyengébben sugárzott, mint most. Tehát, hogyha a különböző felszínformák a Marson, amiket majd mindjárt végignézünk, azok arra utalnak, hogy egykor a Mars kialakulása után lehetett folyékony víz a bolygón, akkor azzal a problémával találkozunk, hogy ekkor, mondjuk 3,5-4, inkább 4 milliárd évvel ezelőtt még halványabban sütött a nap, mint most, tehát elvileg még kevesebb energiát kapott a Mars a naptól, mint jelenleg. Most ennek ellenére mégis találunk a felszínét, ugye vízfolyásokra, víz jelenlétére utaló szerkezeteket. Na most hát ezt már nem fogom odaírni, mert tulajdonképpen vetített, úgyhogy csak mondom. Az a lényeg, hogy ezt a problémakört, amelyet már jó ideje vizsgálnak, ezt így egyszerűen halvány protonap paradoxonnak nevezték el. Ez most lehet, hogy kicsit ijesztően hangzik, halvány, mert ugye a nap akkor halványabb volt, protonap, úgymond a nap korai fázisa, vagy előnap, bár ez nem teljesen pontos kifejezés, és paradoxon, azért paradoxon, mert annak ellenére, hogy a nap gyengébben sugárzott, a Marson mégis úgy néz ki, hogy melegebbnek kellett lennie, mint amilyen most van. Tehát halvány protonap paradoxon. Most egyik nagy probléma, hogy ezt hogy tudjuk feloldani. Ez napjainkban is sok gondot jelent, és ugye korábban egy olyan, mondjuk 10-15 évvel ezelőtt ez nem volt még annyira evidens, ugyanis akkor azt mondták, akkor egy ilyen teljesen elterjedt dolog volt, hogy a Marson régen meleg volt. És folyt a víz, és minden jó volt. Ezt úgy automatikusan mindenki elhitte, de aztán, mikor elkezdtek végül is utána számolni a különböző modellekkel, akkor kiderült, hogy nem olyan könnyű ezt a meleget fenntartani. Ugyanis a nap egyrészt ugye halványabb volt, mint most. Ez egyébként ez az az ábra, amilyet a lakhatósági zónáknál már vetítettem, hogy viszintesen telik az idő, függőlegesen meg a naptávolság, és ugye az a zóna, ahol folyékony víz lehet az égites felszínén, az folyamatosan távolodik. Ugye jelenleg benne van a Föld, nagyon jó, de aztán később, amikor már kiesünk ennél. De a Föld az egy más tésztelenti létélőben is van. A Marsnál viszont, ugye kezdetben ezek szerint még hidegebb kellett, hogy legyen. Legalábbis a napból még kevesebb energiát kapott, azonban hogy tudunk ebből mégis melegebb, magasabb hőmérsékletet előállítani? Hát úgy, hogy vastagabb légkört feltételezünk, és erősebb üvegházhatás. Tehát akkor erősebb volt az üvegházhatása a Mars esetében. Na most ezzel meg az a baj, hogy hát itt megint csak azt tudjuk csinálni, hogy különböző meteorológiai modellekkel dolgozunk, több légkört rakunk bele a modellbe, megnézzük hány fokon a felszínen, stb. De ezek a modellek arra utalnak, hogy ha a Marson akkora olyan vastag légkört csinálunk, ami neki kell ahhoz, hogy az üvegházhatás révén már kezdetekben is folyékony halmazállapotú vizet tudjon csinálni a felszínén, akkor ebben a légkörben magas szintű széndioxid felhők alakulnak ki, amelyek aztán visszaverik a napsugárzás jó részét, ami le se juthat a felszínén. Ahol aztán meg vissza tudnál tartani, vagy a felszín körülbelül vissza tudnál tartani. Hú, valaki nagyon erőt. Vissza tudnál tartani a meleget. Tehát ez egy probléma, hogy hiába rakunk nagy, vastagabb légkört, úgy néz ki, legalábbis bizonyos számítások szerint, hogy ez a légkör egyben sokkal több fényt is verne vissza, tehát kevesebb jut le a felszínre. Most az egyik lehetséges megoldás az annak tűnik, hogy tulajdonképpen a játékban egy külső, illetve egy inkább azt mondom belső tényezőt vonunk be, tehát nem is a nap sugárzását befolyásoljuk, amit nem tudunk, meg nem is a légkört befolyásoljuk, hanem azt feltételezzük egyrészt, hogy a Mars belsejéből akkor igen nagy mennyiségű hő áramlott ki a felszín fele, tehát tulajdonképpen az éghajlatot részben azt tartotta melegen, hogy a bolygó belsejében lévő hő áramlott ki a felszínre, onnan a légkörbe, stb. A világűrbe, tehát belső eredeti hő hozta létre ezt a meleget. Ez egyik lehetőség. A másik lehetőség pedig, hogy nem is volt olyan meleg a Marson. Ez ugye kevésbé hangzik jól, de ez szintén elég valószínű, hogy könnyen elfogadhatónak látszik. Most veszem észre, hogy ott az egér. Pedig ez egy dia. Tehát le van fotózva az egér is. Tehát a másik lehetőség, hogy mégsem volt olyan meleg a Marson, és ezt is favorizálják elég sokan, hanem tulajdonképpen rövid életű átmeneti melegedések voltak ekkor jelen. Amik... Ami például onnan származott, hogy kezdetekben, ugye a naprendszer kialakulása után, még nagyon sok mindenféle kósza bolygócsíra keringett a bolygók közötti térben, és azok becsapódtak ugye a bolygóba. Aztán már nagyjából elfogytak, ma már egész nyugodt a helyzet. Azonban kezdetben nagyon sok becsapódás volt, és egy-egy becsapódás során nagyon nagy mennyiségű hő szabadult föl, részben a becsapódástól magától hő szabadult föl, illetve a felszínen, vagy a felszíni regolitban jelenlévő belefagyott víz, valamint széndioxid jó része is kipárolt. Tehát tulajdonképpen jön egy nagy becsapódás, és akkor hirtelen megvastagszik a légkör, anomálisan megvastagszik, mondjuk annyira, amennyire egyéb úton módon nehéz volna, aztán szépen ez visszacsapódik a felszínre, és visszaáll az egész. Tehát még a mai nap sem tudjuk egyértelműen vagy tisztán magyarázni ezt a kezdeti meleg időszakot, azonban most akkor nézzük végig, nézzük sorra azokat a tényezőket, amelyek mégis arra utalnak, hogy kezdetben ez a meleg időszak létezett. Az egyik legerősebben erre utaló, de egyben az egyik legbizonytalanabb vagy legkevésbé bizonyított tényező az a híres, biztos mindenki hallott róla, ugye északi óceánnak az elmélete, vagy északi-sarki óceán, Oceanus Borealis, vagy mindenféle névvel lehet ületni, amelynek az a lényege, hogy mivel a Mars egy ilyen aszimmetrikus bolygó, a déli féltekén magas felföldek vannak, északon viszont alacsony mélyföldek, ezért hogyha valamikor a feltételezett 100 méter vastag globális vastagságú vízmennyiség a Marson volt, akkor annak nagy része az északi mélyföldekre folyt volna, azok pedig mivel mélyek, mély földek, ezért feltöltötték volna vízzel. Tehát északon egy óriási óceán alakult volna ki. Na most mi az, ami erre utal? Hát egyrészt az, hogy az előbb említett különböző közvetett jelek alapján meg tudjuk becsülni, legalább mennyi víz volt valamikor a Marson. Ezt ráöntjük, az oda folyik éjszakra, ezzel nincs gond. Na most ennek nyoma kell, hogy maradjon. Nyoma olyan szempontból például, hogy az óceánból kiülepedő üledékeknek fel kell tölteniük azt a területet. Most ilyen feltöltésre utaló nyomok vannak, de ezt mással is lehet magyarázni. Ami tulajdonképpen az igazi hát lórugás, vagy hogy mondják, tehát az igazi hajtóerőt adta ennek az északi óceán elméletnek, az az, hogy majd erre mindjárt visszatérünk egyszer. Hogy itt van egy olyan kép, ami az északi pólusát mutatja a Marsnak, illetve az északi féltekéjét. És ez a két vastag vonal pedig két olyan feltételezett partvonal gyakorlatilag, amelyek mentén ugye hirtelen a terepszint az csökkenni kezd. Tehát olyasmi az egész, úgy néz ki, mintha mondjuk lenne egy óceánunk, ami szépen lassan mosta a partját, aztán valamikor elpárologtatjuk az óceánt, de akkor a partvonal az ugye még jól látszik. Most az a baj ezzel a partvonalval, amiből egyébként kettő van, na egy külső, az Arábia, meg a belső, a Deutronílus partvonalnak nevezték el ezeket, két ilyen partvonalat feltételeznek. Az a baj ezekkel, hogy nem egy szintben vannak. Tehát hogyha csinálunk egy olyan ábrát, aminek viszintes tengelyén mondjuk a hosszúságot ábrázoljuk, tehát keleti hosszúság, függőleges tengelyen pedig a partvonal magasságát valamilyen abszolút nulla szinttől, akkor azt látjuk, hogy az egyik partvonal nagyon erősen szór, ugye több kilométeres ingadozások vannak benne, a másik partvonal kevésbé, de még annál is nagy a szórás, sokkal több annál, mint amit attól várunk, hogy mondjuk egy képzeletbeli óceán valamilyen szintig feltölthette egykor azt a mélyedést, aminek ugye a felszíne, a partvonal az kénytelen egy szintbe kellett, hogy legyen. Kivéve akkor, hogyha mondjuk Az idő előre haladtával olyan tektonikus mozgások történtek, amelyek egyes területeket kiemeltek, tehát magasabb szintre juttatták a partvonalat, máshol viszont lejjebb sűjesztették. Ez olyasmi egyébként, amit például mondjuk Skandináviában látunk, illetve szokták mindig említeni, hogy ugye az idős tengeri szinglők segítségével nyomozható régi partvonal, ami lazán bejárható, nem száraz lábbal, mert elég magasan van. Na most, visszatérve erre, most akkor nézzük meg, hogy ha a Mars színmagasság ábrázolású térképét látjuk, tehát a kék színnél a mélyebb területek vannak, és onnan folyamatosan megyünk egyre magasabbra, ugye zöld, sárga vagy piros irányába, és képzeletben ezt a Mars gömböt, az északi féltekét elkezdjük feltölteni vízzel, akkor mikor, hol húzódik ez a képzeletbeli partvonal, ez látszik itt bal oldalt, jobb oldalt pedig az figyelhető meg, hogy az északi síkságok, amiről ugye szó van, meg a nagy déli Hellász medence, egy becsapódásos medence, meg még egy-két nagyobb síkság, az milyen arányban részesül az óceán területéből, logikus, hogy északi a legnagyobb területű, az óceánban lévő víztérfogatából, ugye a Hellász, mivel egy nagy, mély, ez a fontos, hogy mély becsapódásos medence, ezért az elég sokat foglal el, valamint a vízgyűjtő területekből, hát akkor ezeket látjuk. Ez pedig egy másik ilyen képzeletbeli feltöltésnek az ábrája. Itt már Mercator vetületben látható a Mars. Ez itt a Hellász medence, amit előbb mondtam, az a nagyon-nagyon mély. Ez pedig ugye az északi síkságok területe. A képzeletbeli feltöltés magasságáig. De most jelenleg úgy néz ki, a jelenlegi feltételezések azon a szinten vannak, hogy volt, létezett ez a kezdeti óceán a Mars északi féltekéjén. Azonban ez egy nagyon fura óceán volt. Ugyanis viszonylag rövid ideig létezhetett ebben a formában, de azután a későbbiekben is időszakosan megjelent, de egy ilyen átmeneti óceán volt tulajdonképpen, ami hol megjelent, hol eltűnt. Főként a kezdetekben jelent meg, és a későbbiekben pedig már szinte csak-csak eltűnt, néha időszakosan átmenetileg feltöltődött. Na most ezzel kapcsolatos a másik paradoxon, ugye első volt a halványprotonok paradoxon, a másik pedig az úgynevezett karbonát paradoxon, aminek az a lényege, hogyha igen nagy víztömegek lehettek valamikor a Marson, akkor elvileg abból nagy mennyiségű karbonátnak kellett kicsapódnia. Ugye olyasminek, mint itt nálunk a mészkő, meg a dolomit, főleg ugye a mészkő. Ilyenre utaló nyomot azonban egyáltalán nem látunk gyakorlatilag a Marson. Tehát egyáltalán nem találtak eddig karbonátokat. Na most ennek sokféle oka lehet. Az egyik, hogy hát mégse volt annyi víz, de hogyha ezt még meg akarjuk tartani, akkor azért ki tudunk találni egyéb magyarázatokat is, például a különböző agresszív légköri átalakulásokat, amelyek elbontják a felszínen a karbonátokat, meg betemetik őket. Tehát valahogy elrejtik a szemünk elől. Illetve van a harmadik érdekes vonatkozása a dolognak, hogyha ott volt ez a nagy óceán, és mondjuk feltételezzük, hogy befagyott, akkor hol van most? Ugye ez egy logikus kérdés, akkor hol van, hogyha annyi nagy mennyiségű víz volt a felszínen, akkor hol lehet most? Hát az egyik lehetőség az, hogy elveszett a világűrbe tulajdonképpen, vagy mindjárt meglátjuk, hogy ebben milyen tényezők működhetnek közre, de van egy olyan érdekes elgondolás is, ez egy nagyon fura hangzó dolog, és még hát egyelőre nincs bebizonyítva, ami szerint az óceán az most is ott van a Marson tulajdonképpen, csak megfagyott az egész, és közben ráfolytak, hát részben lávák, ami ugye nagyon fura dolog, hogy közben meg fagyott állapotban maradt, meg mindenféle dolog rárakódott, de tulajdonképpen az óceán fagyott formában ma is jelen van a Mars felszíne alatt, az északi síkságok területén. Ez egy kicsit merész elgondolás, egyelőre még szinte mindenki ellenzi, és kevés híve van, de hát azért érdekes dolog. Tehát ez az egyik. Voltak nagy tömegű, nagy kiterjedésű állóvizek. Legalábbis nagyon valószínűnek látszik. A másik vízre utaló fontos jel volt az úgynevezett hálózatos csatornák, amelyek szép ilyen vízhálózattal kapcsolódnak össze. Mindenki hallott már róluk, ezekről biztos hallott. amelyek szintén azt mutatják, hogy lehetett felszíni vízáramlás is. Ezeknek az az érdekessége, hogy ugye csak, szinte csak a déli felföldeken találhatók, hogyha északon óceán volt, akkor persze, hogy északon nincsenek, ugye az óceán fenekén nem szoktak folyók itt kialakulni. És a déli felföldeken is tulajdonképpen elszórtan, foltokban találhatók. Tehát úgy néz ki az egész, mintha itt lett volna valami nagy zivatarfelhő, abból leesik egy csomó eső, az ott kimos egy csomó vízfolyást, és kész. Máshol meg ott nem esett eső, és ott nem történt semmi. Tehát ilyen foltok vannak, és ezek a foltok nem kapcsolódnak össze nagy globális vízhálózattá, mint például mondjuk, ha itt valaki elindul bárhol, mondjuk tegyük fel az Alpokba, egy kis csermely útján, aztán végül jó esetben ugye eljut a Duna torkolatáig, ha errefele jön, a fő vízgyűjtőbe. Részben a halvány protonak paradoxon miatt alakultak ki, illetve csináltak különböző olyan elméleteket, amelyek ezeket a hálózatos csatornákat más úton próbálják magyarázni. Tehát nem egy globális meleg időszakkal, hanem egyéb folyamatokkal. Például jég alatti vízáramlással, hogy tegyük fel a Mars felszínén mégis hideg volt, viszont néhol a belső hő megolvasztotta a jeget, és a jég alatt áramlott a víz. Vagy pedig nem is volt a felszínen jég, hanem tulajdonképpen minden fagyott volt, a kőzet pórusaiban volt belefagyva a víz, és alulról jött a vulkáni hő, és magában a regolitban benne lévő víz olvadt meg, és az kezdett el áramlani, ez mondjuk majdnem olyan, mint amit előbb mondtam, és az folyt ki. Sőt, van egy olyan érdekes elgondolás is, erről néhány hete volt itt egy előadás, úgy nevezik, hogy fehér Mars elmélet. Ez egyébként a kék Mars, ugye, amiről most főleg beszélünk, és ami általában elfogadott, ugye a kék Mars, mint vizes Mars, a fehér Mars pedig, mint széndioxidos Mars, úgymond, ahol nem a víz váltja a csatornákat, hanem széndioxid, méghozzá folyékony halmazállapotú széndioxid. Na most ez azért érdekes, mert ez néhány az előbbiekben jelentkező paradoxon kikerül, tehát nincsenek vele olyan problémák, mint a víznél. Azonban más problémák viszont vannak, például az, hogy ahhoz, hogy folyékony széndioxid legyen egy égites felszínén, ahhoz kb. 5 atmoszféra nyomás kell. Tehát iszonyú nagy nyomás kell. A Marson jelenleg ennek egy nagyon apró töredéke is alig van, és hát valószínűleg régebben sem volt sokkal nagyobb, ugye még kezdetekben nagyobb volt, de nem ennyire a légnyomás. Viszont például, hogyha történik megint csak egy nagy becsapódás, akkor az átmenetileg rövid időre, tényleg ilyen hetek, hónapok, idő, évek időtartamára kialakíthat egy olyan vastag légkör, főként széndioxid légkör, amelyik alatt a felszínen elég nagy a légnyomása ahhoz, hogy folyékony halmazállapotú széndioxid tudjon áramlani, és létrehozni ilyen csatornákat. Na mindegy, jelenleg a legtöbben azért a vizes elméletet támogatják, annyi kitétellel, hogy ezek a vízfolyások nem teljesen olyanok, mint a földi folyómedrek, hanem sokkal inkább valami olyasmire hasonlítanak, mint amikor mondjuk a sivatagban valahol lezúdul hirtelen egy csomó eső, és akkor ugye ilyen vádikban lefolyik. Időszakos vízfolyások nagyon nagy vízhozammal. Most az a különbség, kicsit bizarrul hangzik, hogy ezek a vádik nem a légkörből kihulló csapadéktól keletkeztek, hanem felszín alól érkező hőhatására a kőzetekben lévő megolvadt vízmennyiségtől jöttek létre. Tehát alulról jön a meleg, megolvad a regolitban lévő jég, és akkor a víz elkezd folyni, és kiválja ezt a csatornát. Tehát ez egy ilyen kicsit ilyen extrém dolog, de jelenleg talán ez tűnik a legvalószínűbb. Na most aztán, kövessük tovább a víz útját, mert ugye mindjárt kiderül, hogy nagyon érdekes. A víz jelentős részét elvesztette a Mars. Legalábbis ezt így kellett mondani mondjuk egészen egy évvel ezelőttig. Most úgy néz ki, hogy nem biztos, hogy a nagy részét elvesztette. Valamennyit elvesztett, azt tudni. De azért elképzelhető, hogy ennek a kezdeti nagyságrendileg 100 méter vastag vízborításnak egy jelentős része megmaradt, ugyanis nemrég sikerült a Mars Odyssey szondának a neutron spektrométerével megfigyelni viszonylag nagy mennyiségű felszín alatti vízjeget, majd meglátjuk, hogy hol ez a úgynevezett krioszférában. Tehát azért most is úgy néz ki, hogy van víz a Marson, sőt nem is kevés. Azonban a jelenlegi légkor az ugye nagyon ritka, nagyon hideg, ahogy itt valaki mondta, kb. 5 fokos üvegházhatást tud produkálni. Tehát akárhogy is nézzük, a korábbi feltételezett meleg időszak, ha egy hosszú időszak volt, vagy ha rövidebb, minden esetre feltétlenül ugye a mai hideg fele kellett, hogy tovább menjen. Tehát mindenképpen légkörvesztésnek kellett bekövetkeznie, aminek következtében ugye csökkent az üvegházhatás, és a víz már nem lett stabil a kialakult alacsony nyomás miatt. Most nézzük meg, melyek azok a tényezők, amelyek a légkörvesztés irányába hatottak. Nagyon érdekes, hogy majdnem minden a Földnél kisebb tömeggel magyarázható. Tehát mivel ez egy kisebb, a Földnél kisebb tömegű égitest, most mindent a Földhöz viszonyítunk, ezért a Földnél kevesebb rádióaktív forrása volt, azért a magjában a dinamó, a mágneses, tehát a dinamó hatás elvén a mágneses térgenerálás az korábban abban maradt, mint mondjuk a Földnél, ahol szerencsére most sem maradt abban, ezért megszűnt a mágneses terel, amiről ma tudjuk, hogy nagyon-nagyon gyenge, sőt szinte nincs is gyakorlatilag, legalábbis most feltételezzük, hogy fogadjuk el azt, viszont vannak olyan idős felszíni nyomok, amelyek arra utalnak, hogy régen volt mágneses tér. Hát elveszett a mágneses tér, a napszél elfújta a légkörnek egy jó részét. Ez az, amit ugye korábban még az első eladás keretében beszéltünk, hogy fúj a napszél, és amit nem véd mágneses tér, azt el is fújja. A kisebb tömeg még mit okoz? Ugye kisebb a gravitációs erő, tehát könnyebben szökik el gáz a világűrbe. Főleg, hogyha nem védi magnetoszférát. Kisebb a tömeg, kevesebb a belső hőforrás, ugyanez. Gyengébb a vulkanizmus és a tektonikus tevékenység, ami ugye pótolhatná a légkör. A Földön ez elég jól erősen vissza van csatolva, bár itt az élővilág itt is nagyon beleszól a dologba. Hogyha gyenge a vulkanizmus, akkor ugye nem nagyon van olyasmi, ami folyamatosan visszapumpálhatná a légkör anyagát, tehát gyenge az utánpótlás, tehát ez is a vesztésnek az irányába hat, illetve a légkör csökkenésének az irányába hat. Ugye a légkör egy részét elveszítjük, utánpótlás viszont kevés van, tehát csökken a légkör mennyisége, gyengül az üvegházhatás, egyre hidegebb lesz. Ez ugye a hagyományos egyszerűség. Ez pedig egy kettő feltételezett vázlat a kezdeti időkből, amikor még, hát ez mondjuk a fehér mars elmélettel kapcsolatos, mindegy, az a lényeg, hogy folyékony víz is lehetett elméletben a felszínen, sőt, aktív vízkörforgás volt, itt megint csak szén-dioxid van, tehát ez más, megint a fehér mars elmélethez van ez az ábra. Tehát ugye olyan vízkörforgás lehetett, mint a Földön. Aztán, ahogy hűlt az idő, ugye először a magasabb részeken, aztán egyre alacsonyabban is megfagyott a víz és a szén-dioxid egyre nagyobb mennyisége, tehát egy jégréteg jött létre tulajdonképpen. A felhők egyre alacsonyabb szintig jutottak csak, és egyre alacsonyabban kiullajtották a csapadékukat. Az a lényeg, hogy elkezdett kialakulni egy ilyen globális fagyott réteg a felszínen. Ez az, amit krioszférának, ugye jégszférának szoktunk nevezni, ami tulajdonképpen nem más, mint a felszíni törmelékben a regolitban lévő belefagyott víz és szén-dioxid jég, illetve általában ennek egy keveréke, egy katrán lehet. Na most, eddig ugye a történet ilyen mesebeli, a mesebeli királyfi elment szerencsét próbált, minden bejött neki, csak itt mondjuk pont semmi nem jött be, tehát a fordította, de az a lényeg, egy ilyen szép lineáris történetünk van, azonban megint ez csak az utóbbi mondjuk 10-15 évnek a eredménye, hogy ezt a szép lineáris globális hűlés és felszíni aktivitás csökkenésének a elméletét, ezt különböző átmeneti melegedések szakították meg. Úgy szokták mondani, hogy a Földön mondjuk vannak a jégkorszakok, és közte jó az idő, a Marson van a jégkorszak, és közte néha jó az idő. Tehát ott általában egy globális jégkorszak van, csak jég már alig látszik a felszínen. Mi az, ami átmenetileg felmelegíthette az égitestet? Egyrészt ugye vulkáni gázkibocsátás, itt korábban beszéltünk a előző ilyen ábránál, hogy ez nagyon gyenge, de időnként azért volt, az biztos, mert látszanak a vulkánokon. Ilyenkor megolvad a krioszféra, így kipárolog a légkörbe. Jó. Akkor a másik tényező a nagyon erős éghajlati kilengés. A Mars forgástengely az elég erősen billeg. Ugye a Föld forgástengely az csak kismértékben változik a jelenlegi 23,5 fokos szöghöz képest, mivel van ugye egy nagy tömegű holdunk, amelyik az egyenlítői sík körül kering, és ezért mindig visszahúzza tulajdonképpen a Föld forgástengelyét a megfelelő helyre. Na most a Marsnál ilyen nincsen. Tehát ott nincsen ilyen hold, ezért a forgástengely erősen tud dőlni, dülöngélni, nem ritkán a 40, sőt akár az 50 fokos szöget is elérte a pályasíkra állított merőlegeshez képest. Most ilyenkor bekövetkezik az a furcsa helyzet, hogy ugye fél éven át csak az egyik félteke, aztán fél éven át majdnem fél éven át csak a másik félteke kap napfény, és ilyenkor előfordul, hogy a korábban pólusoknál kicsapódott vízjég, meg szén-dioxidjég nagy mennyisége visszapárolog a légkörbe, tehát a forgástengely billegése miatt ugye változik a besugárzás, és növekszik a légkör. Itt pedig ugye nagy hold hiány van, ezt az egészet képzeljük. Valamint hát változó napállandó, azt most felejtsük el, hogy nem érdekes. Illetve vannak ezek a becsapódások, amelyek nyomán átmenetileg ugye megnő a légkör, mivel a becsapódás helyén lévő vízjég, meg szén-dioxidjég az visszapárolog, és emiatt megnő a légkör tömege rövid időre, felerősödik az üvegházhatás, és melegebb lesz minden. Na most, ez egy képzeletbeli ilyen teoretikus rajz, ami a Mars légkörének a lehetséges fejlődési sémáját mutatja, tehát ezek, senki ne jegye meg, ezek nem valóságosak, ezek ilyen feltételezett elméleti szabálytalanságok úgymond. Az a lényeg, hogy ugye vízintesen telik az idő, ugye 4,5 milliárd évvel ezelőtt vagyunk itt, meg mai nap vagyunk, itt pedig Kelvinben van a hőmérséklet, és ez tulajdonképpen a folyamatosan lassan növekvő napállandó miatti görbe. Ami ugye pont azt okozza, hogy korábban mitől volt olyan meleg a Marson, ugye halvány korai vagy fiatal protonnak paradoxonban. Itt pedig ez a hullámvonal, ez tulajdonképpen azt mutatja, hogy az időszakos légkör megnövekedések miatt